cégeknek a több mint a fele, 54%-a, az csak akkor kezd el költeni IT-biztonságra, amikor már elszenvedte az első incidenst.
A világon most jelenleg 6,5 milliárd ember internetezik mobil készüléken keresztül, és nyilván ez több, mint akik PC-t, laptopot, MacBookot, akármit használnak. Ha valakik kárt szeretnének okozni, akkor ezeken a platformokon keresztül próbálják meg a legnagyobb ellennel. Én mobileszközt, jelen pillanatban androidos mobileszközt védelem nélkül nem használnék, és pont.
Az Android az új vadnyugat. Nagyon sok készüléken használják, és az emberekben még nem tudatosodott eléggé az, hogy védeni kell a védelmi alkalmazás, és ugye nagyságrendekkel nagyobb károkat lehet elszenvedni, mint amennyire a megelőzésbe az ember befektet.
Dollármilliárdokban mérhető károkat okoznak a kibertámadások a gazdaságnak minden évben. Idegenek kezébe kerülhetnek a saját és a céges adataink, akik ki tudja milyen célra fogják használni azokat. Veszélyben lehetnek a bankkártyánk adatai, a fotóink, a magán és a munkahelyi levelezésünk, a profilunk vagy épp céges adatbázisok. Ez a kitettség nagymértékben csökkenthető, ha elfogadjuk, hogy a kibervédelemnek és a mindennapi életünk részévé kell válnia. Ebben szeretnénk mi segíteni. Podcastunkban a vírusvédelemről jól ismert ISET IT biztonsági megoldásait forgalmazó Szikontakt szakértőivel azt járjuk körbe, hogy mit tehetünk saját és céges adataink biztonságáért. Reagálunk aktuális kiberbiztonsági történésekre, itthon megjelenő új csalásformákra, megfigyelhető trendekre. Megerősítjük a digitális immunrendszert. Ez a Hack Felmetszők veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, már is kezdünk. A zsarolóvírusokról már a Hack Felmetszők első részében tettünk említést, akkor főként a vállalati infrastruktúrát ért támadásokról beszéltünk, de a fenyegetések a magánszemélyek eszközeire is kiterjedhetnek. A támadások érhetik a mobileszközöket is. Jól érzékelteti a helyzetet, hogy csak a 2018-as év folyamán körülbelül 60 ezer féle mobilkészülékeket támadó zsarolóvírust azonosítottak. A mostani beszélgetésben a fókusz tehát a mobileszközeinken lesz, hogyan tudjuk megvédeni őket, milyen termékeket tud kínálni az ISET. Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a Hack Felmetszők negyedik adásában. Beszélgető társaim pedig Csizmazi Adarab István, Rambó, az ISET termékeket forgalmazó Szikontakt Kft. Kiberbiztonsági szakértője, és Weiss Balázs, a Szikontakt Kft. IT tanácsadója. Sziasztok!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
2018-as adatot mondtam a felvezetőben, akkor ugye körülbelül 60 ezer féle mobilkészülékeket támadó zsarolóvírust azonosítottak. Nem nagyon szoktak csökkenni ezek a számok. Stagnálni stagnálnak, vagy mindig folyamatosan nőnek?
Ez a zsarolóvírus, ez egy jó 10 év óta létező támadási forma. Ez egy igazi kockázat, ami azért fölrázta a felhasználókat, meg a vállalkozásokat, mert ugye adatot tudtak veszteni általa, de azért a mobil eszközökön ez kevésbé releváns. Egyrészt kicsi a hajlandóság a mobileszközökön, hogy váltságdíjat fizessenek, meg általában a mobileszközökön rendelkezni szoktak mentésekkel, tehát nem pótolhatatlan adatokat támad. Másrészt meg ez a kártevő típusnak nagy energiaigénye van, tehát hogyha le kell titkosítani a fájlokat, akkor nagyon gyorsan meríti az akkumulátort, energiaigényes, könnyű észrevenni. Nem a legtipikusabb támadási forma a mobiloknál, hogyha a leggyakoribb kártevő formát keresünk a mobilra, akkor ugye összes kártevőnek a negyede az ilyen kéretlen reklámprogram szokott inkább lenni.
Akkor kijelenthetjük, hogy a mobilok biztonságosabbak, mint a PC-k ilyen szempontból, támadásoknak való kitettség szempontjából?
Hát ezt nem jelenthetjük ki,
nem?
Csak azt, hogy a ransomware támadások azért kisebb kockázatot jelentenek általában a mobileszközökön, mint a hagyományos PC környezetben.
Egyébként a zsarolóvírusoknál is kampányokról tudunk beszélni, tehát van, amikor sok van amikor kevesebb. Most, ahogy úgy nézegettem a statisztikákat erre a beszélgetésre készülve, az utóbbi időben most éppen csökkennek egy kicsit a zsarolóvírus támadások, de ez nem jelenti azt, hogy akkor nyugalomban vagyunk, és akkor nem lehet ilyenekre számítani, csak most éppen egy lefelé menő tendenciát mutat.
Ez a védelem erősségével párhuzamban lehet?
Nem. Egyszerűen most más jellegű kampányokat csinálnak a bűnözők. Talán már volt szó korábban arról, hogy a jelenlegi tendenciák inkább azok, hogy minél gyorsabban szeretnének pénzhez jutni, tehát az olyan támadások követik egymást, amikben gyorsan pénzhez lehet jutni. Ugye a zsarolóvírus támadás is egy ilyen. Most alapvetően az látszik a trendekből, hogy a banki trójaiak azok, amelyek mostanában növekvő számot mutatnak. Egészen konkrétan a 2021 harmadik negyedévéhez viszonyítva a triplájára nőtt a banki trójaiaknak a száma, illetve most, ami még megfigyelhető, szintén a 2022 harmadik negyedévről beszélünk, hogy az úgynevezett Trojan Dropper nevű kártevőknek a hulláma van most felmenőben, tehát egészen konkrétan az előző negyedévhez képest ez meghatszorozódott.
És ez micsoda?
Hát ez gyakorlatilag egy olyan alkalmazás, ami hogyha föltelepül a készülékre, általában valamilyen más program kísérőjeként, akkor gyakorlatilag bármilyen kártevőt lehet ezen keresztül telepíteni az adott készülékre.
Tehát megágyazza a terepet a készüléken a további kártevők számára.
Igen, ahogy a nevében is benne van, tehát a Trojan Dropper, ugye ez a trójai falóról kapta a nevét, ezek az ilyen típusú kártevők, és akkor ez nyit egy kaput, és azon keresztül be tudnak töltődni a különböző kártevők a készülékre.
István?
Én is csak kiegészíteném azt, hogy azért a mobilos kártevőknek a száma az folyamatosan emelkedik. Én egy olyan statisztikát láttam, ahol ez egy 40%-os növekedés volt az előző évi adatokhoz képest, és akkor én is említenék egy ilyen támadási formát, ami azért kiugróan nőtt, különösen a tavalyi évben találkozhattunk vele többször, ez a smishing, vagyis amikor SMS-be érkezik egy ilyen kártékony link, ugye emlékezhetünk arra a tavaszi FedEx-es csalásra, amikor a csomagja érkezett, kattintson a linkre című átverés érkezett, és tulajdonképpen az androidos kártevőknek a száma az folyamatosan emelkedik, tehát a víruslaborok azok arról számolnak be, hogy átlagosan napi 10 000 új androidos kártevő érkezik a laborba, tehát ez egy folyamatos növekedés.
Mi van akkor, hogyha nincsen külön céges telefon? Ugye minden céges ügyet mondjuk a privát telefonunkon intézünk, vagy fordítva nincsen külön privát célra fenntartott mobileszközünk, hanem a céges telefonra töltünk le olyan applikációkat is, amiket pedig csak magáncélokra használunk. Mik a trendek Magyarországon? Azért feltételezem, hogy egy magára valamit is adó cég igenis ad céges telefont, és vannak erre vonatkozóan szabályok, hogy mit szabad és mit nem egy céges eszközöm.
Ez cége válogatja. Alapvetően a nagyobb cégeknél több pénz van a védelemre, általában legalábbis ezt el lehet mondani, és a nagyobb cégeknél fokozottabban odafigyelnek arra, hogy a mobil eszközöket is védjék. Tehát adott esetben egy nagyobb cégnél van úgynevezett mobile device management, amivel gyakorlatilag központilag tudják kezelni a rendszergazdák azt, hogy az adott készülékeken mit lehet csinálni, és mit nem nagyon sok szempontból. Tehát, hogy például csatlakozhatnak-e olyan wifi hálózathoz, amit ők egyébként nem engedélyeznek, milyen alkalmazásokat lehet használni, telepíteni, stb. Egy kis cégnél erre gyakran nincsen sem pénz, sem erőforrás, sem ember, sem odafigyelés, lehet, hogy nem is hallottak arról, hogy létezik ilyen, tehát ott nyilván nem fordítanak erre nagyobb energiaforrásokat.
Ha van megfelelő pénz, rágondolás, akkor végül is a mobil IT-val foglalkozó részleg egy cégen belül mindent be tud állítani, úgyhogy mondjuk nekem, mint munkavállalónak ne is kelljen ezen gondolkodnom, hanem akkor ténylegesen csak arra tudom használni a céges mobilomat, amit engedélyez nekem a munkáltatóm. Jól értem?
Igen, illetve hogyha próbálkozol, akkor falakba fogsz ütközni, tehát nem fogsz tudni bármit telepíteni az adott készülékre.
Ez a jobbik eset, talán egyszerűbb eset, mondjuk nyilván ez mobil igényes, tehát akkor célszerű tényleg még egy magáncélra használt telefont is vásárolni. Hogyha ez nincsen meg, nincs kellő figyelem a cégek oldaláról, akkor hol lehetnek a rések a pajzson a mobiltelefonoknál? Hogyan, milyen fronton tudnak bejutni a kártevők?
Hát rengeteg lehet, tehát hogyha nincs figyelem, meg nincs védelem, akkor ugye a munkáltatók is, meg a munkavállalók is hajlamosak ezt lazán kezelni, és hát ez mindenféle gyakorlati tapasztalat szerint elavult szoftvereket használnak, nem frissítenek, akkor ugye védetlen hálózatba, vagy privát, vagy publikus wifi-hez kapcsolódva el lehet lopni bizonyos adatokat, akkor a maga az, hogy a jelszavakat milyeneket választanak, hogy akkor ugye beszéltünk a gyenge jelszónak a használatáról, gondolkodás nélkül kattintanak mindenféle linkre azzal is, ha belegondolunk, hogy ugye céges adatok is vannak vegyesen azon a bizonyos megosztott használatú mobilon, akkor ugye azok is rögtön veszélybe kerülnek, hogyha mondjuk egy kémprogram rákerül arra az eszközre.
Sok ilyen esetbe futtok bele, hiszed, vagy szikontaktosként, tehát hogy gyakori ez, hogy mobilon keresztül lopnak el céges adatokat, és érnek támadások cégeket?
Abszolút, akkor igen. Igen, de nem csak cégeknél, hanem magánszemélyeknél is, és most arról beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha a felhasználó például akár a saját mobilját is használja, tehát mondjuk a cégnél nincs erre odafigyelve, vagy mondjuk a céges mobilon nincs odafigyelve, és azt mondjuk saját mobilként kezeli. Én azt hiszem, hogy ezt így jobbkész szabályként, hogy így a tudományokban mondják, elmondhatjuk, hogy minden készülékre, ugye most jelen pillanatban androidos készülékekről tudunk beszélni úgy konkrét vírusvédelem szempontjából, tehát minden androidos mobilkészülékre kell védelem. Vannak olyan vélemények, hogy az iOS-es eszközökre is kellene, de erre jelenleg még nincs.
Senkinek? Tehát, hogy ez nagyjából egy univerzális válasz? Mondtad, hogy csak androidos védelemről beszélhetünk. Egyébként miért?
Hát, hogyha rákeresel mondjuk az App Store-ban, tehát hogyha iOS-es készülékekről beszélünk, akkor ott láthatod, hogy van védelem, de hogyha megvizsgálod, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak ezek az alkalmazások, akkor igazából kiderül, hogy konkrét vírusvédelmi szolgáltatásokat nem nyújtanak, tehát nincs semmilyen olyan funkció, ami figyelni azt, hogy mi történik a háttérben, milyen folyamatok vannak, azok milyen jellegűek, stb. Most ezt így lehetne sorolni.
Akkor mit csinálnak?
Hát ilyen adathalászat elleni védelem, meg figyelmeztet, hogyha esetleg a készüléknek a beállításai azok nem megfelelőek, vagy vannak olyan beállításai, amiket mondjuk nem kezeltél elég szigorúan, akkor estek VPN-t kínálnak, tehát inkább ezek ilyen, hát nyilván azért, mert más nem tudnak, tehát ez azért van, mert a gyártó, tehát aki az iOS gyártja, nem tette lehetővé azt, hogy ilyen jellegű szolgáltatásokat, vagy ilyen jellegű szoftvereket fejlesztenek rá a gyártók. Úgyhogy
mert hogy?
Mert ugye azt kommunikálják, ami egyébként igaz is, hogy az App Store az egy annyira zárt alkalmazás volt, és annyira odafigyelnek rá, hogy nem igazán tudnak azon keresztül semmilyen kártevőt sem bejutatni az eszközökre elméletileg.
És a gyakorlatban?
Nekem ezzel nincsenek tapasztalataim, csak hallottam már olyanról, hogy aki nem ezt gondolja.
Hallottál már olyanról, aki hallott olyanról, hogy
illetve
István,
hát ugye azt kell látni, hogy sebezhetőségek, hibák, ugye azért jönnek a hibajavítások, hogy ezeket a bizonyos befoltozatlan vagy kihasználható hibákat kijavítsák, és ez mindenféle szoftverben van, akár elismeri, hogy lehet nála sebezhetőség, akár nem ismeri el. Tehát igazából ez nem igaz, hogy nincsenek támadások és nincsenek incidensek ezek alatt a platformok alatt. Az Androidra visszatérve pedig ugye egyrészt azt látjuk, hogy ez egy tipikus gond, hogy nem gondolnak az emberek, hogy vírusvédelmet vagy védelmi programot futassanak, pedig ugye ezeken a mobil platformokon is rengetegféle kártétel lehetséges. Cégeknél meg az figyelhető, meg ezt is egy statisztikában látta, hogy igazából a cégeknek a több mint a fele, 54%-a, az csak akkor kezd el költeni IT-biztonságra, amikor már elszenvedte az első incidens. Tehát, hogy nincsen ilyen előre gondolkodás, vagy felkészülés, megelőzés.
Kicsit térjünk vissza az iOS kontra Android vitára, ugye ez nagyjából mindenkit foglalkoztat a képen telefonvásárlás előtt áll, de azokat is, akik után állnak. Ugye igen, ahogy említettétek is, ez egy marketing eszköz is az iPhone részéről, hogy a feltörhetetlen, sérthetetlen rendszer. De hogyha az esetszámokat nézzük, ugye István mondtad, hogy azért ez nem teljesen így van, mert hogy ott is lehet rés a pajzson, de ha mégis a nagy átlagot nézzük, és az esetszámokat nézzük, akkor azért ez a harc nagyjából eldőlt, nem? Tehát, hogy ilyen szempontból kijelenthetjük, hogy az androidos készülékek inkább sérülékenyek, mint az iOS alapú készülék.
Az iOS egy zárt rendszer, de hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy mi a mobiltelefon penetráció, hogy a tortából hány százalékot foglalnak el az android telefonok, és mennyit az iOS, akkor hát egy óriási nagy szelet az androidos, tehát sokkal több androidos készülék van a piacon, mint az iOS, és hát ide csak beszúrnám, nem a Apple mobiltelefonnal kapcsolatosan, csak ugye magával az Apple-lel kapcsolatosan azt, hogy régebben is volt egy ilyen hiedelem, vagy egy ilyen vakhit, ugye, hogy nem léteznek kártékony programok az ő platformukra, és aztán 2012-ben ez megdőlt, ez a hiedelem, vagy akkor látványosan megdőlt, mert azért ezt nem lehetett komolyan menni, és akkor megjelent az első olyan botnet, ami 600 ezer gépet megfertőzött, és ilyen zombi kihasználható számítógépet, ilyen sebezhető számítógépet csinált a Macintos gépekből, akkor le is cserélték a weboldalon azt a marketing üzenetet, hogy itt nincsenek vírusok, hanem hogy ők mindent megtesznek, hogy ez a legbiztonságosabb platform legyen. Tehát nyilván ennek a iOS dolognak az a magyarázat, hogy nem szeretnék third party, tehát külső fejlesztőknek bizonyos titkokat, hogy mit, hogy alkalmaznak, mit írtak meg az operációs rendszerbe, és akkor emiatt zárják el a fejlesztőket ettől a lehetőségtől. De nyilván sokkal kevesebb kártékony program létezik rá, mint ahogy a Linuxon is sokkal kevesebb van, mint a Windowson.
Csak annyit fűznék még hozzá István gondolataihoz, hogy ez egyébként valószínűleg változni fog a közeljövőben, mert az Európai Unióban előkészületben van egy az úgynevezett digitális piacokról szóló jogszabály, DMA rövidítés, ez 2024-től lép érvénybe, és ez a jogszabály ez az Apple-t is nagyban fogja érinteni, ugyanis például ez alapján a tervezet alapján az Apple-nek is engedélyeznie kell azt, hogy az App Store-on kívül más harmadik féltől származó alkalmazásból is elérhető legyen az eszközein, illetve hogy a gyári alkalmazásokat is, amelyek ugye, hogyha megveszel egy Apple-ös eszközt telepítve vannak, ezeket is lehessen törölni. Úgyhogy ha megjelenik egy ilyen third party alkalmazásbolt, akkor elképzelhető, hogy ez az eddig szigorúan szabályozott rendszer egy kicsit kijebb
fog nyílni. Meg fog borulni.
Igen, hát nem is azt, hogy megborulni, csak én látok esélyt arra, hogy esetleg ezáltal megnyitják majd azt a lehetőséget is, hogy vírusírtókat lehessen fejleszteni, tehát tényleg vírusírtókat erre a platformra. Pontosan azért, hogy az ezáltal felkínálkozó, hogy megnyíló veszélyeket le lehessen fedni, és erre lehessen reagálni. De nyilván nem látok az Apple döntéshozóinak a fejében, hogy ezt hogy fogják megoldani ezt a problémát, de ez a jogszabály, ez előkészületben van, úgyhogy
logikus lépésnek tűnhet. Na jó, akkor iOS rendszeren nincsen jelenleg külső vírusvédelem, Androidra van. Nektek is van ilyen terméketek. Az mit tud? Egy iSET mobil vírusvédelem az mit jelent pontosan?
Hát most az alapvető vírusvédelmen túl van benne fizetésvédelem, ugye, ami már beszélgettünk erről, például ugye most is szó volt a nem olyan rég a banki trójaiakról, tehát például ezek ellen is véd, amikor olyan alkalmazásokat használunk, ami szerintem manapság a felhasználatnál elég gyakori, hogy mobilon keresztül fizetünk akár a parkolásért, akár a buszjegyért, bármiért a boltban, akkor ezt egy alkalmazáson keresztül tesszük meg a leggyakrabban, és ez a fizetésvédelem ez azt csinálja, hogy amikor ez az alkalmazás elindul, akkor ezt láthatatlanná teszi a többi alkalmazás számára, illetve megakadályozza azt, hogy a többi alkalmazás olyan szinten hozzáférjen, hogy amikor ezt az alkalmazást használjuk, és ott esetleg beírunk érzékeny adatokat, vagy megjelennek érzékeny adatok, akkor ez bármi más hozzáférésen, tehát ez szerintem egy nagyon fontos funkció. Akkor beszéltünk az adathalászatról, van benne adathalászat elleni védelem is, ami figyelmeztet, hogyha a böngészés közben olyan oldalra tévednél, ahol adathalász tevékenységet folytatnak.
Tehát figyelmeztet, és mondjuk, hogyha kapok egy SMS-t, például a FedEx-es példa, amit már többször emlegettünk, ugye nincs is nálunk FedEx, mégis jött sokaknak olyan SMS, hogy a FedEx-től érkezik csomagja. Mit csinál? Tehát be sem engedi azt az üzenetet, vagy bejön az üzenet, és gyorsan megjelenik egy ilyen felvillanó ablak, hogy vigyázz, figyelj oda.
Vagy az van, hogy amikor megérkezik az SMS, már akkor szól, ugye az a smishing védelem, illetve az a FedEx-es csalás is úgy működött, hogy az SMS-ben volt egy link, ami fölvitt egy oldalra. És ugye nyilván maga az SMS az nem tartalmaz kártevőt, de ugye amikor fölment az oldalra, akkor ott jelezték, hogy ha követni szeretnéd a csomagodat, akkor le kell tölteni egy alkalmazást. És amikor letöltötted azt az alkalmazást, abban volt a kártevő, az juttatta ki az adataidat, egy ismeretlen szerver az összes adatot, amit talált a telefonon. Na most, amikor ez történt, hogy te le akarod tölteni ezt az alkalmazást, mert mondjuk nem tudod, hogy ez most kártevőt tartalmaz, na akkor is szó, ez a másik pont, ahol szólhat az eset, hogy opá, ebben van egy kártevő, és ezért ezt letiltja, és nem engedi, hogy ezzel bármit csinálja. Úgyhogy ilyen szempontból az ilyen támadások ellen is duplán véd.
Tehát, hogy az adathalászattal kapcsolatban akartam még azt a kiegészítést tenni, hogy igazából, amikor asztali gépnél ülünk, akkor ugye elég tág lehetőségeink vannak. Látjuk a teljes URL sort, hogy az HTTPS, látjuk a lakatot, meg tudjuk nézni a tanúsítványt, viszont egy telefonon, egy mobil kijelző, a kis kijelző méret miatt gyakran ez a link el van rejtve, sokkal nehezebb megállapítani, hogy tényleg a valódi oldalon vagyunk-e, vagy sem. És hogy mobilon még ugye milyen trükkös, furmányos támadások áldozatai lehetünk, hát csak két példát mondok, az egyik, hogy léteznek ezek az USSD kódok, amik ilyen vezérlő kódok, amivel a szolgáltatók SMS-be szoktak utasítást adni a telefonnak, illetve tudják bizonyos funkciókat előhívni a telefonból, hogyha kártékony SMS-t kapunk, vagy például, hogyha egy QR kód, az például egy olyan utasítást hajt végre, simán meg lehet csinálni, hogy beolvasok egy ilyen QR kódot, ami mondjuk rossz indulatú, és akkor kitöröl mindent a telefonomból, és visszaállítja a gyári állapotra.
Ilyen van.
És hogyha
ilyen
van
QR kódok
igen,
vannak.
És hogyha van fönn vírusvédelem, akkor ugye ezektől is meg tudja védeni a telefont. Tehát azért adathalászaton túl is van még mindenféle egyéb próbálkozás.
És már említettem még korábban itt a beszélgetésen az adware-eket, tehát ezeket a reklámprogramokat. Van ilyen funkció is, hogy mondjuk felugrik neked egy reklám, és akkor ezt nagyon sok esetben nehéz beazonosítani, hogy honnan, melyik alkalmazáson keresztül jelent meg. És az adware detektor, ez meg tudja nézni, hogy melyik alkalmazásból jöhetett ez a reklám, és akkor nyilván tudsz intézkedni, mert tudod, hogy melyik alkalmazást kell letölni a, nem tudom, 150-ből, ami van a készüléken. Illetve még vannak egyéb funkciók is, amik szintén hasznosak, hívásszűrő, tehát például az nem ismert, tehát az ismeretlen számokat le tudod tiltani, aztán van ilyen biztonsági audit, amivel át tudod tekinteni azt, hogy a készüléken használt alkalmazások, azok milyen engedélyekkel rendelkeznek. Ugye ez is egy gyakori hiba, hogy mondjuk föltelepítesz egy alkalmazást, és akkor egy teljesen ártalmatlan és nem arra használt alkalmazás, mondjuk miért kér hozzáférést a mikrofonhoz vagy a kamerához, amikor mondjuk nem
ez elég gyakori használ. Egyébként, hogy ehhez szinte majdnem majd mindegyik kér engedélyt.
Igen, hát
akkor ezt ne adjuk meg.
Hát meg kell nézni, hogy mire akarod használni. Maximum, hogyha használsz az alkalmazást, és kell neki ez az engedély, akkor úgy is szólni fog, hogy hoho, az akkor be kell kapcsolni, és akkor maximum bekapcsolod arra az időre, hogyha ez egy megbízhatónak ítélt alkalmazás. Úgyhogy ez is egy nagyon hasznos funkció, illetve van egy olyan funkció is, az alkalmazásnak, hogy hálózatfelügyelet, amivel az otthoni hálózatodat tudod figyelni, hogy mondjuk a wifi-re milyen eszközök csatlakoznak, és akkor így mondjuk ezt nem át néha így elindítani, vagy megnézni, hogy miket talál, illetve ő is szokott jelezni, hogyha talál valami új vagy ismeretlen eszközt, és akkor meg tudod nézni, hogy mondjuk nem a szomszéd telefonja van-e csatlakoztatva a wifi-re, és akkor mondjuk ő netezget, meg torrentezget a te wifi-den keresztül. Úgyhogy ez is egy nagyon hasznos funkció. Ez egyébként az asztali gépekre szánt.
És erre nem adtok megoldási javaslatokat?
Hát itt a wifi-nél tényleg csak zárójelbe érdemes az beleszúrni, hogy amikor otthon kialakítjuk a wifi hálózatot, vagy bárhol kialakítjuk, akkor a nulladék lépés az, hogy a admin jelszót, ami általában admin szokott lenni, azonnal megváltoztatjuk, plusz azt a jelszót, amivel a wifi-t használjuk, azt is egy teljesen egyedi és hosszú, erős egyedi jelszóra változtatjuk. Ez egy alaplépés, innen indul minden.
Egyébként a hálózatvédelem az szól ilyen ügyben is, tehát megnézi a wifi-t is, hogy amire éppen csatlakozol, hogy ott van esetleg valami olyan kockázat, ami miatt nem ajánlja, hogy csatlakozz-e, például az, hogy mondjuk gyenge jelszóval van védve, vagy nem elég magas a biztonsági szint, úgyhogy ez is egy hasznos funkciója szerintem.
Mennyibe fáj nagyjából egy ilyen védelem a mobilra, hogyha ténylegesen be akarunk ruházni egy ilyenre?
3000 forint most nálunk.
A havi díj.
De hát vannak kedvezmények, meg ilyesmi.
Az éves díj.
Az éves díj, nem a havi. Az hát havi szinten az nagyon sok lenne.
Tehát
az
évi 3000 forintból nekem ilyen komplex védelmem lehet a telefonomra.
Hát abszolút, igen.
Igen, és akkor még a lopásvédelmet azt ki se
igen, és akkor még van a lopásvédelem is. Igen, hát ezt csak azért nem emeltem ki annyira, mert ugye van más telefonos szolgáltatásokban is ilyen funkció, de egyébként nekünk is van egy lopásvédelem funkció, amivel hogyha ellopják, elhagyod a telefonodat, akkor meg tudod keresni, különböző intézkedéseket tudsz foganatosítani a távolból, úgyhogy igen, ez a funkció is van még.
Most hatásszünetben le vagyok nyűgözve, mindig tanul az ember. Hát ezek után már nem annyira indokolt a kérdés, de azért mégis felteszem, hogy ugye mindenféle áruházban, applikációk áruházában is lehet kapni vírusírtókat. Nyilván mérlegelni kell, tehát hogy évi 3000 forintért ezt megkapjuk biztosan, akkor nem biztos, hogy utána már érdemes nézelődnünk. De ezek kínálhatnak-e bármiféle biztos védelmet? Mit tudtok erről?
Egyrészt 100%-os védelem nem létezik, de azért megbízható neves cégeknek az alkalmazásai azok mindig megbízhatóak szoktak lenni. Másrészt pedig a kínálnak programokat, ott mindenképpen ezt ki kell emelni, hogy ez a trójai programok, ez egy nagyon jelentős kockázat a felhasználók számára, hogy ezt most nem csak vírusírtóra gondolok, hanem mindenféle alkalmazásra, ami lehet rajzprogram, lehet játék. Ha elmegyünk megnézni még a hivatalos áruházon is, tehát a Google Play áruházba is, és mondjuk keresünk egy konkrét tételre, akkor tucatjával, de néha százasával lehet ugyanolyan nevű alkalmazásokat találni, és hogyha nem tudjuk, hogy ki a konkrét fejlesztő, akkor ott elveszünk ebbe a kínálatba, és nagyon sokszor rosszindulatú fejlesztők is szoktak kártékony vagy adatlopó alkalmazást föltenni, ami látszólag ugye az, amit mi kerestünk, de nem az a fejlesztő állította oda. a hivatalos piactereknek a védelmében azért azt el lehet mondani, hogy ugye hát ők se garantálnak 100%-os védelmet, de rendszeresen ellenőrzik a feltöltött programokat, és mindenképpen egy nagyságrenddel jobb választás, mint egy kalóz oldalról, vagy egy nem hivatalos piactérről alkalmazásokat feltölteni.
Oké, tehát ez az első lépcső, hogy honnan is vesszük az adott alkalmazást, és utána még mit tudunk nézni, hogy biztosan jó helyről vásároljunk, nem is az, hogy jó helyről vásároljunk alkalmazást, mert most pont erről beszéltetek, hanem hogy a gyártó megbízható legyen, azt honnan lehet kideríteni.
Ha vírusírtókról beszélünk, akkor a vírusírtóknak szokott lenni egy rendszeres tesztje, hogyha ott hosszú időn keresztül az élmezőnybe jó eredményeket ér el, és neves, ismerik a nevét, akkor nyilván az egy olyan gyártó, amit megbízunk. Tehát mondjuk egy Microsoftnál keresünk Office-t, vagy egy LibreOffice-t, akkor ezekről a nevekről hallottunk, hogyha egy XY cég, vagy egy bármilyen kínai, vagy egy ismeretlen nevű cég jelenik meg egy termékkel, akkor ugye sose tudhatjuk pontosan, hogy ki az a fejlesztő, ki áll a hátunk mögött, milyen visszajelzések léteznek, illetve hát ezek az értékelések is segíthetnek részben, nem teljesen, mert ugye megnézzük azt az alkalmazást, hogyha az egy kártékony alkalmazás, akkor előbb-utóbb az ügyfelek elkezdenek panaszkodni, hogy hú, itt óriási nagy probléma van. Ez nem mindig azonnal derül ki, vagy gyorsan derül ki, mert sokszor ilyen kamu vélemények is találhatók ezeknél az alkalmazásoknál, de azzal, hogyha megbízható neves gyártó, akinek van rendes weboldala, magyar ügyfélszolgálata elérhető, az ügyfélszolgálata a mi adott nyelvünkön is kapcsolatba tudunk lépni vele, akkor az már rögtön egy olyan jel, hogy az a gyártó az egy hivatalos és egy megbízható gyártó. Tehát nagyon érdemes megnézni azt, hogy milyen megbízható szolgáltatásukat és milyen megbízható programokat futtatunk. Ez nem csak a mobilra, az asztali gépnél is így van, de a mobilnál kiemelten.
Milyen típusú applikációk szoktak a legproblémásabbak lenni? Valahol azt olvastam, hogy a képszerkesztőknél alaposan meg kell nézni, hogy milyen alkalmazást is töltünk le. Ti megfigyeltetek ilyen trendeket?
Mindig azt szerintem, amik népszerű alkalmazások, tehát a népszerű alkalmazásokon keresztül próbálnak mindig bejutni. Tehát most, most mondok valamit, hogyha valaki olyan alkalmazást kínál, hogyha magyarul ír és kínai karaktereket ír, vagy sokkal elvontabb nyelvű karaktereket, akkor mondjuk azt nem biztos, hogy letöltik 5 millióan, de mondjuk, hogyha valami olyan alkalmazást kínálsz, ami mondjuk így valós időben, hogyha mondjuk a kamerába bohóckodsz, akkor valós időben, nem tudom, elefánt arcot ad vissza, vagy valami más ilyen vicces dolgot. Ugye ezek mostanában így a fiatalok körében is elég menőnek számítanak, akkor nyilván hát ezt sokkal több ember fogja letölteni, és a különböző kártevőket bejutatni próbáló bűnözők is, akkor nyilván ilyen alkalmazásokként próbálják meg a Play áruházban eladni a saját alkalmazásukat. Hát erre fognak sokan rámozdulni, ezt fogják sokan letölteni.
Ezek a grafikus alkalmazások egyébként tényleg így népszerűek, tehát ugye vannak azok, amik látszólag meg tudnak minket fiatalítani, vagy meg tudnak öregíteni, vagy egy meglévő fényképből csinál anime, vagy olajfestmény átalakítást, ezek tényleg így ilyen fölkapottak, de tehát nem kell ehhez grafikai programnak lenni, amikor a Flappy Bird nevű játék volt mindenkinek az őrülete, akkor ugye mindenki azt próbálta utánozni, és akkor abból jelentek meg tucatjával ezek a kártékony alkalmazások, tehát ez mindig tényleg a divat generálja, hogy mi az, ami fölkelti az emberek érdeklődését. Ez lehet egy olyan is, ami azt ígéri, hogy kattintasz egyet a fényképezőgépeddel, és akkor rögtön PDF dokumentumot csinál belőle. Ó, hát ez milyen praktikus, csak nem biztos, hogy tényleg megcsinálja.
A chat programok sérülékenységéről már sokat hallottunk. A WhatsApp felhasználói bázisa világszerte nagyjából 2 milliárd embert számlál. Ez a világ legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazása. Meg is előzi a kínai tulajdonú WeChat alkalmazást, és még a Facebook Messengert is. Mégis több panaszt lehetett már hallani, például a WhatsApp-el kapcsolatban, és például amikor egy hackernek egy szimpla videó elküldésével sikerült átvennie egy személy telefonja felett az irányítást. De arról is lehetett olvasni, hogy a Meta tulajdonában lévő üzenetküldő applikációt használókról először a kínai hatóságoknak adtak ki személyes adatokat. Majd kiderült, hogy cégek arra használták a WhatsApp-et, hogy azon keresztül kémkedjenek a felhasználók után. Nem tudom, ennek van valóság alapja, azért nyilván sokan sokfélét írhatnak, vannak versenytársak, konkurenciák.
Van valóság alapja, hát ugye a 2019-es WhatsApp esetben, nem tudom, hogy ez pont az, amit te mondtál, vagy egy másik, ott egy olyan hívással, amit föl se kellett venni a hívott félnek, távolról kémkedni lehetett az illető eszközébe. Egyébként megjegyzem, hogy az iOS-nek, az Apple-nek is volt hasonló incidense valamikor valamelyik évben. A másik eset, amit pedig mondtál, ez a 2021-es, amikor ugye kínai állampolgárok után kémkedtek, annak meg ugye az a magyarázata, hogy az Egyesült Államok bűnüldöző szervei, azok ugye rávették a technológiai cégeket, a WhatsApp fejlesztőit is, hogy telepítsenek megfigyelés segítő eszközeiket a szoftverekbe, de ugye ez már ez az Edward Snowden-es szint, amivel ugye mi nem tudunk mit kezdeni. Tehát ugye ez már ilyen nemzetbiztonsági kérdés. Itt azt lehet mérlegelni, hogy használsz egy bizonyos szoftvert, vagy nem. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy mondjuk a TikTok is kínai szerverekre küldi át azokat az adatokat, amikhez hozzáfér a telefonodon, azt tudod eldönteni, hogy használod-e a WhatsAppot, vagy használod-e a TikTokot. Ha pedig mondjuk biztonságos csetelésre vágysz, akkor ott a Signal, vagy a Telegram nevű alkalmazás, és akkor ott nincsenek ilyen jellegű problémák, mint amiket a WhatsApp-nál említettél.
Le tudom redukálni a kockázatokat szinte nullára akkor, hogyha egyetlen egy alkalmazást sem tartok a mobileszközömön.
Hát van ennek értelme? Kevésbé.
Elméleti szinten kérdezem csak.
Igazából láttunk már egyébként olyan kínai telefont, ahol föl voltak előre telepítve alkalmazások, amik nem igazi alkalmazások voltak, tehát fönn volt az Opera böngésző látszólag, fönn volt a Firefox és hasonló, csak annak valamilyen preparált, ilyen kémkedésre alkalmas kínai változata volt fönn. És folyamatosan, amikor az ember az adatforgalmat figyelte, akkor azt látta, hogy folyamatosan adatokat továbbít Kína irányába, vagy kínai IP címekre. Tehát sokszor ugye azok az alkalmazások, amik látszólag azok se biztos, hogy azok a megbízható alkalmazások, amiket mi töltenénk le mondjuk a hivatalos webáruházból. Ezt ezért érdemes mondjuk ellenőrizni.
Visszakanyarodva a kérdésedhez, hogy akkor az nyújt-e biztonságot, hogyha nem telepítesz semmilyen alkalmazást a készülékedre. Bizonyos készülékeken még az sem, mert vannak olyan kínai készülékek, most nem a nevesebb gyártókra kell gondolni, hanem a kisebb gyártók, amik nyilván ilyen olcsóbb, mindenki számára könnyebben hozzáférhető készülékeket gyártanak, hogy megveszed a készüléket, és már van rajta egy trójai. Tehát ugye a trója az, amiről beszéltünk az előbb is, hogy azon keresztül nyílik egy ajtó, amin keresztül bármit beküldhetnek a készülékre. És ezzel nem tudsz mit csinálni, tehát ez gyárilag van rajta.
És a 3000 forintos vírusvédelmem.
3000 forintos vírusvédelmet felrakod, és azonnal jelzi, hogy van rajta egy trójai, és nem tudja eltávolítani, mert ez egy gyári alkalmazás.
Egyébként honnan tudom, hogyha mondjuk feltörték a telefonomat? Meg tudom azt egyáltalán, vagy hogyha mondjuk van rajta egy kémprogram, arra rá tudok jönni? Bármiből?
Azért állít az ember kapuőrt a kapuhoz, hogy tudja, hogy mi történik azon a készüléken. Hogyha nem állítasz kapuőrt, akkor nem biztos, hogy meg tudod mondani, hogy bemente oda valaki. Tehát ugye egy érv arra, hogy az ember ellenőrizzen, hogy lássa, hogy mi történik az adott készüléken. De hát amit beszéltünk arról, hogy ha fertőzött az embernek a készüléke, nem indulnak el bizonyos programok, nem tudok belépni bizonyos helyszínekre, akkor az ismerőseim jelzik, hogy az én nevembe elmentek üzenetek, lehet annyira extrém is, hogy bár úgy vélelmezzük, hogy jó anyagi helyzetben vagyunk, végrehajtók jelentkeznek nálunk, vagy pénzösszegek tűnnek el a bankszámlánkról. Ugye azt mindenki elfelejti, hogy a bankolást az zömmel ugye a mobiltelefonról szoktuk, ez egy kulcseszköz használni, vagy legtöbben, másrészt pedig a mobileszköze szinte mindenkinek van. Tehát mobiltelefonja már a gyerekeknek is van, a felnőtteknek is van, PC-je nincs mindenkinek. Tehát azért ez egy nagy kockázat, és egy nagy kitettség, és érdemes rá vigyázni. Vagy ugye nem említettük azt a lépést, hogy fizikailag óvjuk azt a bizonyos készüléket, tehát nem hagyom ott az asztalon, hogy más hozzányúljon. Valamilyen védelemmel ellátom, PIN kód, minta, stb., hogy más ne tudjon babrálni vele. És sokan ugye nem fordítanak elég figyelmet arra, hogy a készülékeket fizikailag is megóvják, pedig hát kulcsfontosságú ezekből a szempontokból.
Pontosan ehhez kapcsolódva, nincsenek itt nagyon bonyolult dolgok, tehát ezek mind ilyen józan paraszt észre és felfogható dolgok. A világon most jelenleg úgy körülbelül 6,5 milliárd ember használ mobilkészüléket, 6,5 milliárd ember internetezik mobilkészüléken keresztül, és nyilván ez több, mint akik PC-t, laptopot, MacBookot, akármit használnak. Tehát teljesen logikus, hogy ha valakik kárt szeretnének okozni, akkor ezeken a platformokon keresztül próbálják meg a legnagyobb ellennel, ahol mit sokan használnak, vagy ezek, tehát hogy erre különösen nagy energiát fordítanak. Tehát ergo, mert talán mondtam, hogy én mobileszközt, jelen pillanatban androidos mobileszközt védelem nélkül nem használnék, és pont. És ezt valószínűleg még el fogom mondani ebben az adásban, mert ez szerintem egy nagyon lényeges dolog. Én amikor ügyfelekkel beszélek, mindegy, hogy most ez alatti ügyfél vagy magánügyfél, és mobil telefonról van szó, és kiderül, hogy nem használ védelmet, én mindig szoktam neki mondani, hogy tehát anélkül ne. Tehát, amit kérdezted, azért mondom, hogy az a 3000 forint évente, az szerintem az egy teljesen jelentéktelen összeg ahhoz képest, hogy milyen károkat lehet szenvedni. Voltak olyan ügyek, amik mobilon keresztül történt csalások voltak, 10-20-50 milliókat csaltak ki emberekből, tehát most ahhoz képest mi ez a 3000 forint?
Igen, hát az Android az új vagy nyugat, vagy az új Windows, ugye nagyon sok készüléken használják, és az emberekben még nem tudatosodott eléggé az, hogy védeni kell a védelmi alkalmazás, és ugye nagyságrendekkel nagyobb károkat lehet elszenvedni, mint amennyire a megelőzésbe, ha az ember befektet és ráfordítja.
Még arra térjünk ki, hogy mi van akkor, hogyha el akarom adni a készülékemet, és tényleg azt szeretném, hogy a semmilyen adat nem maradna rajta, illetve biztonságos helyre menteni az adataimat. Milyen lépéseket tegyek?
Vannak erre célprogramok, amikkel le tudod törölni a készülékenek a fájlait, tehát most nem a programokról beszélek, hanem azokat a fájlokat, amiket te tároltál rajta, illetve ezek olyan alkalmazások, amelyekkel többször is felül lehet írni az adott tárterületet, mert ugye bármilyen adathordozó, hogyha törölsz adatokat, az adat fizikailag nem törlődik, hanem a partíciós táblának a rávonatkozó részeit törli, de attól még az egy más programmal, tehát egy helyreállító programmal, az még helyreállítható, addig, ameddig az az adott rész, ahol az az adat volt, az nem kerül felülírásra. És ezek a programok, ezek azt csinálják, hogy felülírják ezeket a helyeket, ahol az az adat volt, hanem még többször felülírja, így, hogyha mondjuk te leadod a készüléket, visszaállítod gyári állapotba, mert ez a következő lépés, hogy a gyári állapotba visszaállítod, és akkor ezt leadod ezt a készüléket, ezt akármilyen ilyen helyreállító programra rakják rá, nem fog találni már semmilyen adatot. Viszont, hogyha csak úgy simán letöröd, gyári állapotba visszaállítás, akkor még találhat adatokat, hiszen azok a helyek, ahol az adat volt az adott háttértáron, azok nem lettek fölülírva, ezért visszaállíthatok.
Ez gyakori?
Hát, hogy ezt megcsinálják az emberek, az sajnos nem gyakori. Egyébként ezt úgy is el lehet érni, hogyha mondjuk el akarjuk adni a készüléket, vagy vissza kell adni a készüléket, akkor először kiválasztjuk azt, hogy legyen titkosítva, és a titkosítás után állítjuk vissza a gyári állapotba, és hogyha előtte titkosítva volt, akkor már csak adattöredékeket fog találni az, aki pénzért, vagy ingyenes ilyen adathelyreállító programokat vásárolva vagy letöltve megpróbálkozik visszaállítani ott igazi értékes adatokat, de emellett ezt kiegészíthetjük még ugye biztonságtudatossággal is, hogyha az összes kulcs belépési pontunkon Facebook, e-mail és a többi, mondjuk jelszót változtatunk, amikor készülékcsere is van, meg ugye használjuk a többfaktoros autentikációt. Egyébként ezt a törléssel kapcsolatos dolgot, ezt sajnos tényleg nagyon sokan el szokták rontani. Nem mobiltelefonon, hanem USB eszközökön volt egy pár évvel ezelőtt egy teszt, hogy fölvásároltak ilyen használt cikkesnél 100 fölötti ilyen USB kulcsot, és akkor tulajdonképpen 2 volt az, aki titkosította, és akkor a több mint a feléről az eredeti tulajdonosnak az összes fájlát adóbevallásoktól kezdve mindenféle fájlokat helyre lehetett állítani. Tehát ez tényleg nagyon rossz hatásfokkal él az emberek fejébe, hogy mennyire vigyázzanak az adataikra.
Én sokat tanultam ma is, az elmúlt bő fél órában, tehát beszélgettünk arról, hogy milyen támadások érhetik a mobileszközeinket, hol lehetnek rések a pajzson, miért problémás, ha a cégek nem fektetnek megfelelő hangsúlyt a munkavállalók mobileszköz védelmére, és említést tettünk arról is, hogy az ISET milyen biztonságtechnikai megoldásokat nyújt a telefonokra, mik a konklúziók mára egy-egy mondatban.
Mondtam, hogy még egyszer el fogom mondani, Androidos készüléken legyen védelem, és hogyha majd lesz iOS-es is, akkor arra is legyen védelem telepítve.
Minden gyanús dologra figyeljünk oda, legyen az akár egy gyanús tétel a bankszámlánkon, de az is gyanús lehet, hogyha egyszer csak elnémul a mobiltelefonunk, akkor lehet, hogy valaki a nevünkbe SIM-kártyacserés akciót hajtott végre, és akkor is azonnal érdemes felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval. Minden gyanús dologra figyeljünk oda, és rögtön lépjünk.
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a beszélgetést Csizmazi Adarab Istvánnak, Rambónak, az ISET termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértőjének és Weiss Balázsnak, a C-Contact Kft. IT tanácsadójának. A következő hack felmetszőkben pedig azokat a kérdéseket járjuk majd körül, hogy melyek a biztonságos belépési módok, és miért nem szabad egy percre sem lazának lennünk, ha arról van szó, hogy a legkisebb kockázattal lépjünk be különböző felületekre. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!